Kiskisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tárca tájékoztatása szerint Budapesten. A Tárca vezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton. Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már 4 éve zajlik, és az ég egyadt a világon semmi értelme nincsen, fogalmazott. Az is sajnos elég beszédes, és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem 4 éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra szólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszer sorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni, húzta alá. Nekünk külföldről soha senki nem mondja meg, hogy mit gondoljunk, hogyan éljünk, és egyes globális kérdésekben hogyan vélekedjünk, hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kommunizmus Bűnei Alapítvány konferenciáján Budapesten. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki nekünk parancsolgat, aki minket irányítani akar, aki zsarol vagy fenyeget, arra hallgatni nem szabad. Ez az a pont, amely a 20. században nagy problémát okozott, mondta, majd leszögezte, a 21. században nem szabad teret nyitni külföldi ultimátumoknak, magyar érdekekbe való beavatkozásnak. Az államtitkár közölte, a nemzet legféltettebb kincse függetlensége, szabadsága, és amikor ez sérült, akkor mindig nagy baj lett. Hivatalos, Brüsszel beavatkozik a magyar választásba, és Magyar Pétert támogatja, közölte a Fidesz kampányfőnöke a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook bejegyzésében. Orbán Balázs felidézte, Elon Musk világhírű influencere Mario Nafol szúrta ki, és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt a magyar választások befolyásolására használja. Ugyanis kevesebb, mint 1 hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy tech platformok, köztük a Facebookot üzemeltető Meta, aktiválták a DSA keretében működő dezinformáció elleni együttműködést. A rendszer tényellenőrök és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat. Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel kritikus hangok gyengítésére, és a külföldi beavatkozás vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására, írta. Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, ugyanis ukrán párti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal, tette hozzá. A Miskolci járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akitől a hatóságok csaknem 1 kg kábítószert foglaltak le az általa üzemeltetett rendezvényházban, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel. Mint írták, a gyanúsított huzamosabb ideig kereskedhetett füst és kristály nevű kábítószerekkel, amelyeket a kiépített fogyasztói hálózatába tartozóknak értékesített Heves és Borsodabó-Zemplén vármegyékben. A nyomozóhatóság kedden kutatta át a férfi által üzemeltetett rendezvényházat, ahol megtalálták és lefoglalták a különösen jelentős mennyiségű kábítószert. A közlemény szerint a cselekmény bizonyítottság esetén alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószerkereskedelem büntette megállapítására. A nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés már önmagában megalapozza a szökés elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei kellően nem ellensúlyoznak. Végül az időjárásról. Kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel mínusz 3 és plusz 5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Készül a nyár, ködög lusta fellege szám, hűvösebb az éjszaka már, vigyázz rám. Ugye holnap útra kelünk, zsebre vágjuk majd a kezünk, kicsit túl vidámak leszünk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, s hogy mi legyen, majd dönteni kell, vigyázz rám. Most is annyira szép, szerelemmel nézelenék, nevetésed éppen elég, vigyázz rám. Összekötve ott van a zsák, benne mind a nyári ruhák, nem emlékszik senki se ránk, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felem, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el, kérdezem, de mégse felel, aztán majd, ha dönteni kell, vigyázz rám.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Március 20-án, pénteken reggel 9 órától ingyenes egészségnap várja a miskolciakat a Szent István téren. A nap folyamán sorban állás és időpontfoglalás nélkül vehetnek részt szűrővizsgálatokon, többek között tüdőszűrésen és vérnyomásmérésen is. Majd kiderül, hogy a Pereckék Alapítvány a második ezer nap címmel a gyermekek óvodai nevelésével foglalkozó konferenciát szervezett a Miskolci Egyetemen. Erről készült összeállításunkat sugározzuk. Tartsanak velünk, érdemes! Pénteken ingyenes egészségnap várja a miskolciakat a Szent István téren. A mozgás szerelmeseit zumba és kismama torna csalogatja a szabadba, míg a gyerekeket minikreszpálya és rendőrautók várják. Aki a rendezvény alatt délután 2 óráig megtesz legalább 5000 lépést, egy különleges miskolci logós ajándékot kap jutalmul. Fontos, hogy a vizsgálatokhoz mindenki vigye magával a TAI kártyáját, a szűrések pedig érkezési sorrendben 14 óráig tartanak. A részletekről dr. Miklós Andrást, a Miskolci Önkormányzat szóvivőjét Grunda János kérdezi.
Tisztelettel köszöntöm, mit kell tudnunk a Miskolci Egészségnapról?
Üdvözlöm és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Miskolci Egészségnapot Miskolc megyei jogú város önkormányzata ezen a héten pénteken, azaz március 20-án szervezi meg. Az esemény reggel 9 órakor kezdődik, és körülbelül olyan délután 2:30 körül ér véget. A Miskolci Egészségnap az egészséges életmód és a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. A látogatók ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt, hasznos egészségügyi tanácsokat is kaphat, és különféle mozgásprogramokon is részt vehetnek, úgyhogy teljesen széleskörű programokkal várjuk a lakosságot. Hogy a programokról egy kicsit részletesebb tájékoztatót is adjak, ugye lesznek mindenféle táncbemutatók és mozgásbemutatók, ezek között lesznek olyanok is, amelyek csak bemutatók lesznek, és lesznek olyanok is, amelyekbe aktívan bekapcsolódhatnak az eseményre látogatók. Például aerobik edzés is lesz, lesz zumba bemutató, lesz tai chi bemutató, gerinc torna bemutató, lesz ilyen mami és baba torna. Reméljük, hogy mindegyik nagyon népszerű lesz. Lesznek mindenféle prevenciós előadások, például drogprevenciós előadás lesz, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság fogja tartani. Az egészséges életmódot és a megelőzést népszerűsítő programelemek és előadások is lesznek. Egészen a legfiatalabb korosztálytól, az időskorú korosztályig mindenki meg fogja találni a neki szóló programokat. A gyerekprogramok közül, amelyek az esemény egész időtartama alatt lesznek, ezek közül például a minikreszpálya lesz, ami ilyen játékosan mutatja be ugye a közlekedést a gyermekeknek, rolleroktatás lesz szakemberekkel, közlekedési alapismeretek játékosan, játékos egészségügyi vetélkedő baleset megelőzés, de például lesz olyan, hogy rendőrségi gépjármű bemutatás, lesz mentőautó bemutatása ugye a gyermekeknek szólóan szintén. Ugye azt említettem, hogy szűrővizsgálatokon vehetnek ugye részt, akik kilátogatnak erre az eseményre. Ezek a szűrővizsgálatok ingyenesek. Nagyon fontosnak tartjuk a lakosság egészségét, az egészségnek a megőrzését, illetve ugye a megelőzést, és pont ezeken a területeken komoly jelentőséggel bírnak a szűrővizsgálatok, ezért az önkormányzat szeretné ezeket minél szélesebb körben lehetővé tenni, és természetesen ezen a napon, az egészségnapon ezek ingyenes vizsgálatok lesznek, tehát az esemény teljes ideje alatt reggel 9-től délután 2-ig szűrőbuszok lesznek itt a Szent István téren, és ingyenesen tajkártyával és érkezési sorrendben a lakosság igénybe veheti ezeket a szűrőbuszokat. Itt nőgyógyászati vizsgálat, szájüregszűrés, BMI meghatározás, testösszetételmérés, vércukor, koleszterin és húgysavszintmérés, illetve tüdőszűrés is lesz ezeken a vizsgálatokon, valamint PSA szűrés is elérhető lesz a szűrőbuszokon. Úgyhogy tényleg rengeteg programmal várjuk az eseményre látogatókat március 20-án, pénteken a Miskolci Egészségnapon.
A megyei kórház kollégáival fognak együttműködni?
Így van, a Vármegyei Kórház kollégái is jönnek, de rengeteg szervezet fog még részt venni, és sokan segítenek ebben a munkában. Tehát Miskolci Rendőrkapitányság is képviselteti majd magát, akkor a Magyar Rákellenes Liga, ugye a Borsodabaúj, Zemplén, Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, szintén természetesen a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet is ugye jön, illetve a Meszegyi is képviselteti magát. A Meszegyinél fontos elmondani, hogy ők az időskorúak számára is programelemeket kínálnak, melyeknek célja a mentális egészség fontosságára való figyelemfelhívás. Tehát a szűrőbuszokat az esemény egész napján megtalálhatják a látogatók a Szent István téren. Egészen reggel 9 órától délután 2 óráig lehet igénybe venni a szűrőbuszoknak a szolgáltatásait. Tajkártyával és érkezési sorrendben vehetik a látogatók igénybe a szűrőbuszokat.
És ha jól tudom, akkor egy kihívás is lesz ezen a napon.
Így van, hirdettünk egy kihívást is, ez egy úgynevezett 5000 lépéses kihívás, ugye a mozgásra is, és az egészséges életmódra a figyelmet felhívva. Az a kihívásunk, hogy aki ezen a napon reggel 9 órától délután 14 óráig, azaz 2 óráig megtesz 5000 lépést, az egy kis ajándékban részesül majd Miskolc városától.
Ehhez hasonló programjuk volt-e már az önkormányzatnál?
Szűrővizsgálatok voltak már, így van, szoktak lenni. Tavaly ősszel is nagy népszerűségnek örvendett itt a Városházán voltak szűrővizsgálatok, és hát ezért gondoltuk azt, hogy ezt mindenképpen tovább kell fejleszteni, és mi azt szeretnénk, hogy ezt mennél szélesebb körben tudjuk biztosítani a lakosság számára, mert az önkormányzatnak kiemelt jelentőséggel bír a lakosoknak az egészsége, a lakosoknak a tájékoztatása, a mozgással kapcsolatban, az egészséges életmóddal kapcsolatban és a megelőzéssel kapcsolatban, úgyhogy ezt a rendezvényt szeretnénk, hogyha a jövőben is, és meg is fogjuk tartani a jövőben is. Az egészséges életmód és a tudatosság jegyében mindenkit sok szeretettel várunk a héten pénteken, azaz március 20-án a Szent István téren a Miskolci Egészségnap rendezvényen.
A részletes programokról honnan tájékozódhatnak az érdeklődők?
Az érdeklődők a részletes programokról a Miskolc On Facebook oldalról, illetve a Város honlapjáról tájékozódhatnak.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
Nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkit szeretettel várunk.
Az elmúlt percekben dr. Miklós Andrással, a Miskolci Önkormányzat szóvivőjével Grunda János beszélgetett. A Pereckék Alapítvány a második ezer nap címmel a gyermekek óvodai nevelésével foglalkozó konferenciát szervezett a Miskolci Egyetemen. Erről készült összeállításunkat sugározzuk, melynek elején dr. Toma Kornélia, a Tokajhegyalja Egyetemen az óvodapedagógus szak szakfelelőse beszél.
Arra kaptam felkérést, hogy Brunswick öröksége, Brunswick Teréz öröksége címmel tartsak meg egy előadást, mindezzel együtt köszöntsem az itt megjelenteket. Nos, hogyha Brunswick örökségéről szeretném szólni, akkor a cím már választ is adhat rá, hogy mi az, amit neki köszönhetünk, mi az, amit ennek a 250 évvel ezelőtt született grófnőnek köszönhetünk. Nem más, mint a nevelésnek és az oktatásnak a modernizációjába fektetett hitét, és azt a menedzsmentet, amit bár a korábban talán nem használták ezt a szót, de mai modern megnevezéssel megfogalmazhatunk, hiszen rajta tartotta az óvoda ügyön, mint ütő eren a kezét, és nagyon sok energiát, hitet és tudást fektetett abba, hogy az intézményes nevelés megindulhasson. Példaértékű volt a munkássága, hiszen Budán hamarabb indult meg az óvodai nevelés, mint Bécsben. Tehát volt olyan terület már a 19. században, amiben Bécs Budát utánozta. Nos, mielőtt ebbe belekezdek, szeretném elmondani azt, hogy ahonnan érkeztem, Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetem keretében, milyen képzések folynak, amelyek a pedagógus képzéshez köthetőek. Én egyébként a pedagógus képzésért felelős Comenius Intézetnek vagyok az igazgatója, és hát a legnagyobb hagyománya, amit majd jövőre ünneplünk, a 170 éves tanítóképzésnek van, hiszen az egyetemi logónkban látszik az 1857-es dátum. Ez jelenti, hogy Patakon, a kollégiumban, ebben az évben indult meg a középfokú tanítóképzés. 1971-ben pedig, azaz 55 évvel ezelőtt, az óvodapedagógus képzés. De nem csak ezen a két területen képezzük a hallgatókat, hanem csecsemő és kisgyermeknevelőket, valamint gyógypedagógusokat is képezünk. Tehát az országban Sárospatak az egyik olyan szintér, amelyen a 6 pedagógus képzési terület közül 4-et tudunk kínálni a fiataljainknak, vagy bárkinek, aki szeretne tovább tanulni. Az infrastruktúrán most újult meg, 3000 négyzetméteren fogadjuk a tanulni vágyunkat, és abban az épületben, ahol 1910-ben megindult a képzés, máig fogadjuk a tanulókat. Mi jellemez bennünket az óvodapedagógus képzés oldaláról? Az, hogy amikor az egyetem 2021-ben a jogelőd intézményekre épülve létrejött, akkor mi rögtön abban gondolkodtunk, hogy az elmélet és a gyakorlat fontosságát valahogyan kifejezzük, és megalapítottuk az óvodapedagógus mentor műhelyünket, amelynek kivatott célja az, hogy egy szakmai interakciót biztosíthasson. Első körben abban gondolkodtunk, hogy a térségben lévő óvodák és a képzőintézmény, azaz az egyetem között, de azóta az óvodapedagógus mentor műhely hatósugarát szeretnénk a bázis óvodák irányába is megnyitni, és akkor már át is térek a bázis óvodákra, hiszen igazgató asszony is megemlítette, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem bázis óvodája. Büszkén viselik ezt a címet, köszönjük szépen az itt megszólalás lehetőségét is. Valóban az elmúlt évben megalapítottuk a bázis óvoda hálózatot, és ebben az évben pedig a táblát is átadtuk, és már egy szakmai program keretében is kicseréltük a gondolatainkat, illetve megfogalmaztuk azt, hogy mennyire fontos például a projektekben való gondolkodás, és annak a módszertanát osztották meg egymással a kollégák a múlt hónapban, ha jól emlékszem. Időközben szakmai konferenciákat, napokat szerveztünk és valósítottunk meg, valamint könyvet jelentettünk meg, melyben összefoglaltuk a pataki óvodapedagógus képzés módját, de a jelenre való reflektálás keretében a készségfejlesztés helyezte fókuszba adtunk útmutatást a hallgatóinknak, nem titkolt szándékkal, hogy a tervezés és fejlesztés az óvodában egyfajta tankönyvként is szolgáljon a hallgatóink számára. Az alsó kép pedig arról üzen, hogy a partneri hálózatot nem csak a bázis óvodák irányába nyitjuk meg, hanem együttműködünk olyan intézményekkel, középfokú intézményekkel, ahol az óvodai nevelő technikus képzés zajlik, és ez az együttműködés abba az irányba mutat, hogyha ezek a diákok a képzésüket az egyetem képzésével összehangoltan valósítják meg, akkor ennek köszönhetően az egyetemi képzési idejük, amennyiben vállalják a technikus képzésre alapozva a diplomát nyújtó képzést, a képzési idejük fél évvel, vagy maximum egy évvel lerövidülhet. A Hevesi Oktatási Központtal, a Kazincbarcikaiakkal, a Miskolci Baross Intézménnyel és az Edelényi Intézménnyel kötöttünk már együttműködési megállapodást. Brunswick örökség, ennek is a magyarázatát szeretném megfogalmazni. 2022-ben jutott el az egyetemre az UNESCO-nak az a felhívása, hogy a 2024-25-ös biennium-ban kinek, minek az életművét, munkásságát szeretnénk megünnepelni. Évfordulós eseményekre, életművekre lehetett hangsúlyt helyezni, és akkor egy kollégámmal együtt munkálkodva, dr. Kovács Dániel tanárúrral együtt munkálkodva egy listát állítottunk össze, hogy kik jöhetnének szóba, és kik azok, akik az egyetem profiának megfelelő munkálkodást vittek végbe, és mi őrájuk megemlékezhetnénk. Ebből a listából én végül két szemét emeltem ki, Brunswick Terézt és Bolyai Farkast. Egy időben születtek, 1775-ben, 250 évvel ezelőtt a múlt évhez képest, és végül az UNESCO Brunswick Teréz életművére való megemlékezést fogadta be, és 2023-ban, ahogyan olvasható a közgyűlés, határozatot hozott arról, hogy az UNESCO-val együtt ünnepeljük Brunswick Terézt, az első magyarországi óvoda alapítója születésének 250. évfordulóját. Így kapta meg a lehetőséget a Tokaj-Hegyalja Egyetem arra, hogy az éves rendezvénysorozatot koordinálja az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsággal, valamint társszervezésben a Magyar Női Unióval. Ha Brunswick Terézről szeretnénk szólni, akkor a származásáról talán annyit, hogy egy olyan családban nőtt föl, ahol a szülőktől nagyon sok mindent kapott, arisztokrata család gyermekeként, készségeit, képességeit fejlesztették, nyelveket tanult, táncolni tanult, zongorázni tanult, 6 évesen már koncertet adott, és mindemellett az édesapa a helytartó tanács pedagógiai referenseként olyan feladatot vállalt, amely a második ráció edukációnisznak valójában az előkészítését jelentette. Ez azzal a célkitűzéssel fogalmazódott meg, hogy minden gyermeket egységes, intézményes nevelésben kell részesíteni, és ez a nevelés ez legyen ingyenes, tehát hozzáférhető, tehát az esélyek ezzel együtt minden gyermek számára adottak lehessenek. Meg kell fogalmaznunk azt, hogy ebben az időszakban, a Habsburg Birodalomban a 7 éves kor alatti gyermekekre kevés hangsúly helyeződött, az intézményes nevelés oldaláról nem is volt ennek alapja, tehát ez volt Brunswick munkásságának a legfőbb eredménye. Ha ellátogatnak Martonvására, a Brunswick kastélyba, akkor a gyönyörű, azt körülvevő angol parkban láthatják ezt a szobrot, amelynek az alapzatán mind a 4 oldalon egy-egy Brunswick Teréztől való idézet olvasható. Többek között az is, hogy elfogadom az összes rászoruló gyermeket, akit a gondviselés nekem szán. Szellemi anyja kívánt lenni minden gyermeknek, saját gyermeke nem született, de nagyon sok tapasztalatot szerzett a gyermeknevelésben, mert a fiatalabb lánytestvérének, Józsefinnek 7 gyermeke is született, és sajnos Józsefin 42 éves korában elhunyt, tehát a gyermekek nevelésébe ő már azt megelőzően és azt követően is besegített. Mindemellett egy bárónak a 2 lánygyermekét vette magához, és foglalkozott a nevelésükkel, fejlesztésükkel, vagy a félárva a terecskei lúzát, és így tovább, tehát cselédlányok neveléséből is kivette a részét. Az volt a fő célja, hogy önálló életvitelre fel tudjanak készülni, készítsék ezeket a különböző korú gyerekeket. Megtapasztalta, hogy amikor édesanyja korán megözvegyült, akkor milyen nagy súly helyeződött ő rá, mint nőre, hogy a martonvásári területet akár a mocsár lecsaporásában gazdagítsa és lakhatóvá tegye, tehát hogy hogyan tudja megállni például egy nő a helyét, mire van neki szüksége, milyen tudásra, milyen kompetenciákra, és ezügyben is sokat tevékenykedett, mert nem csak óvodát alapított, hanem cseléliskolát, kézműves oskolát, tehát a nőnevelésből is kivette a részét. Amikor Brunswick megkezdte a munkálkodását, akkor annak angol előzményei már voltak. Tehát valójában ő angol mintára alapította meg az óvodát, és az óvoda működtetése céljából úgynevezett alapítványt is létrehozott, hogy az infrastruktúrális háttér meg legyen, és az anyagi erőforrások is meglegyenek az óvoda működtetésére. Amit szeretnék hangsúlyozni, nagyon sokat utazott, és például megfordult Svájcban, Iverdonban, ahol Pestalozzinak a jellem alakító, formáló intézetét is meglátogatta, tehát nagyon sokat tanult, tapasztalt, hogy ezt itthon beforgathassa, és mindezen tudás birtokában tudja az óvodai nevelést menedzselni.
Az elmúlt percekben dr. Tuma Kornéliát, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen az óvodapedagógus szakfelelősét hallották. Sörös Iván, a Társadalmi Esélyekért Felelős Helyettes Államtitkárság esélynövelő oktatási és képzési programok főosztálya, osztályvezetője beszél.
Bár az óvodai nevelésről és a második ezer napról lesz szó, az én előadásomban egy picit eltérek ettől, de nem azért, mert nem tudom, tiszteletlen vagyok, és nem veszem figyelembe magát a konferencia témáját, hanem egyrészt azért, mert hogy számos módon kapcsolódnak azok a szolgáltatások, társadalmi esélyteremtési szolgáltatások az óvodai neveléshez, ami a témája mai napnak. Másrészt azt gondolom, hogy a három szolgáltatás az nem más, mint a biztos kezdetgyerekház, tanoda, illetve a roma szakkollégium, a vármegyében különös helyet foglalnak el más vármegyékkel. Összemérve vagy összehasonlítva, az jelentős számban vannak egy biztos kezdetgyerekházak, tanodák, az egyik első roma szakkollégium is egyébként itt indult el a vármegyében. Még egy dolgot hadd mondjak, és talán ami helyi sajátosság, társadalmi innovációkról fogok beszélni, és azt gondolom, hogy ha a Miskolci Egyetemre jövök, akkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy a társadalmi innováció kutatásának, az ezzel kapcsolatos tapasztalatoknak itt ezen az egyetemen helye van, más egyetemeken is, de a helyi sajátosság ezt mégis kiemelném. A harmadik dolog, és a személyes kötődés, én 2010 végén fejeztem be, most 2020-ban a bölcsészettudományi neveléstudományi szakot Szegeden, és a szakdolgozatunk kifejezetten óvodai innovációk vizsgálata volt. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes világ az óvodák világa. Egy picit arról szeretnék beszélni, erről a három szolgáltatásról, és azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne beszélni stratégiákról, kormányzati stratégiákról. Nem akarok részletesen elveszni ezekben, de azt gondolom, az fontos kimondani, hogy az elmúlt 20 évben, de hogyha visszamegyük mondjuk a csatlakozási, Európai Uniós csatlakozáshoz, akkor egyre fókuszáltabban jelentek meg olyan kormányzati stratégiák, amik kifejezetten a hátrányos helyzetű, rászoruló, nehéz sorban élő, szegény, mély szegénység, roma társadalmi csoportokat próbálta különböző stratégiák mentén egyrészt azonosítani, másrészt hozzárendelni olyan fejlesztési eszközöket, aminek a révén már meglévő intézmények, szolgáltatások fejlődhetnek, vagy éppen újak alakulnak ki. Ha hármat ki kéne emelnem, az egyik a legyen jobb a gyereknek stratégia, nevében is benne van, nagyon plasztikusan kifejező, hogy miért jött létre. Az egyik nagyon fontos terület, hogy meghatározza ezt az iskoláskor előtti, pláne ezt az első 1000 napot, ami azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében, különösen akkor fontos, hogyha mondjuk egy olyan kis településen élnek, szolgáltatás hiányos település, azt lehet egyáltalán így fogalmunként használni, az ország bizonyos területein élnek, akkor mennyire fontosak. Még egy, ez nem egy önálló stratégia abban a szempontból, hogy csak Magyarországon van, Európai Unióban több olyan stratégia is született az Európai Uniós stratégiák közül, ami kifejezetten roma vonatkozású, hátrányos helyzetű fókuszú, ebben mind rendre kiemelt terület az oktatás, és azon belül az iskolás kor előtti időszak, és ami a mi munkánk alapját adja, az nem más, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, az első több tématerület van benne, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, de az első a gyermek jóléttel és a gyermekeknek a kúj szerepével, illetve a szakemberek kérdésével foglalkozik, ez adja a mi munkánknak az egyik alapját. Csak egy pici, még egy rész a stratégiákról, három szolgáltatásról beszélek, én ezt alap kiinduló pontként veszem, hogy a teremben ülők azért pont azért, mert a vármegyében jelentős számban vannak ezek a szolgáltatások, tudják, hogy mi az, hogy biztos kezdett gyerekház, 0-3 éves gyerekeknek szóló, kifejezetten rászoruló, hátrányos helyzetű, szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett település részen élő gyermekeknek szóló szolgáltatás, ami a kezdeti időszakban még a 0-5 évről szólt, most már ugye jó pár éve, több mint 10 éve az óvodai nevelés 3 éves kortól kezdődik, tehát most a biztos kezdett gyerekházok 0-3 éves kortól fogadják a gyermekeket és a szüleiket. A tanoda ugye, ez is közben több mint 20 éves, sőt, most már azt is mondhatjuk, hogy 30 éves szolgáltatás, ami több folyamaton ment keresztül, általános iskola első évfolyamától egészen a végzettség, érettségi, szakma megszerzéséig segíti a fiatalokat, és a roma szakkollégiumok, amiket nyilván a nevükből is adódnak, ezek kifejezetten felsőoktatásban tanuló fiatalokat támogatnak annak érdekében, hogy befejezzék az egyetemi főiskolai tanulmányokat. Amiért kivetítettem mondjuk az első pár évnek a stratégiai célkitűzését, míg az első évek 2010-ben arról szóltak, hogy ezeket a szolgáltatásokat azonosítani kell, meg kell vizsgálni, hogy jól működnek, addig pár évvel később már arról szól a stratégia, hogy ezek működnek, ezeket ki kell szélesíteni, a területi alapú bővítésüket és a területi alapon különböző országrészekbe elvinni ezeket a szolgáltatásokat, ezért gondoskodni kell, ennek van jogszabályi környezettel, finanszírozási kérdései. Bár ezek, hogy mondjam, ahhoz képest, ugye most elhangzott a Brunswick Teréznyának a munkássága, de hogy ennek egy része egyrészt intézményépítő, szabályozó, hálózatszervező, képzési vonatkozásai vannak, nem vetekedhet mondjuk egy ilyen intézményrendszerrel, nem is ez a cél, de hogy ez a tapasztalat itt is megvan, hogy elindul egy, két, három település, egy ilyen szolgáltatás, majd bővül, ezzel összhangban pedig a finanszírozás és jogszabályi keretek is változnak. Társadalmi innovációként lehet ezeket definiálni, és ez is olyan fogalom, ami különböző a tudományákban azért vitatkoznak, meg versenyeznek egymással ezek a fogalmak. Én azt a definíciót hoztam, amit az Európai Bizottság a szociális alapokról szóló rendeletben talál. A társadalmi innováció egy új ötletek, termék, szolgáltatások modell kifejlesztésére és megvalósítása, itt ez egy kulcs fogalom. Még egy picit arról számra az érdekes, egyrészt mi a társadalmi innovációnak a definíciója, de egy szakpolitikai kérdésről indítunk, akkor szerintem fontos az, hogy ezt hogy indul el, hogy lesz ez egy, hogy alakul ki egy ötlet, kiben merül fel az, hogy kéne mondjuk egy óvoda, vagy teljesen új ellátás, kiben merül fel az, hogy délután valahogy foglalkozni kéne fiatalokkal, pont azért, hogy nem morzsolódjanak le. Kiben és hogyan fogalmazódik meg az a gondolat, hogy mondjuk szervezzünk egy roma fiatalokból álló egyetemi csapatot, és valahogy segítsük, támogassuk őket, és ez hogy válik a végén a szolgáltatással, rendszeres szolgáltatással. Az Európai Szociális Alapokról szóló rendelet azért ezt a folyamatot próbálja valahogy modellezni, egyébként mások is vizsgálják ezt, de ez nagyon fontos, hogy megfogalmazódik a társadalmi igény. Hogyha végignézzük az előző előadást ott, és azért kialakult, hogy van egy életkorú gyerekek, 0-3, 0-5, 0-8 éves gyerekek, akikkel nem igazán foglalkoztak. Egyre több munkahely jelenik meg, gondozni kell őket. Nem biztos, hogy minden család, szülő, apa és anya pont úgy tud foglalkozni a gyermekkel. Hát valahogy akkor ezt rendszerbe kéne. Tehát felmerül maga az igény, a társadalmi igény. Ezt elkezdik kipályatolni. Azért jó az a, nem beszéltünk össze az előadásban, hogy egy-egy helyen indult el az óvodai nevelés is, és hogy bővült, és az életkorának, az életének végére hogyan bővült ezeknek a szolgáltatások számon, de ezt valahogy mérték, valahogy tesztelték, próbáltak megnézni, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Melyik eleme a szolgáltatások, ami alapján tovább lehet fejleszteni. Tesztelik, értékelik, és a végén kiterjesztik, egyre több és egyre több szolgáltatás jön létre. Ez tulajdonképpen a folyamat. Az első mindig az, hogy meg kell fogadni magát a társadalom igényt, amire ez reagál. Ha egy kicsit más szempontból nézzük a roma szakkollégiumot, gyerekházakat, illetve tanodákat, akkor időben is meg lehet ezt fogalmazni, hogy mennyi idő alatt jön ez létre. Ma az óvodákról úgy beszélünk, amik több mint 150 éve működnek, abban az intézményrendszerben működnek, amit mi ismerünk. Viszont a tanoda, gyerekház és roma szakkollégium kapcsán, hát az elmúlt 20-25 évre tekinthetünk vissza. És az első ilyen szakkollégiumok, tanodák vagy gyerekházak azért mégiscsak valahogy a 2000-es évek első felében fogalmazódtak meg különböző formában, legyen az civil szervezet, legyen az önkormányzati modell, vagy esetleg egyházi, és amikor ezt a szakpolitika valahogy felismerte, ezért hoztam egyébként magát a stratégiát, amikor egy stratégiában, egy kormányzati stratégiában ezek a szolgáltatások megjelennek, fogalom megjelenik benne, azonnal kezdve valahogy azonosítja ezt a szakpolitika, hogy ezeket kell kezdeni valamit, vagy szabályozni, vagy értékelni, vagy kibővíteni, és ezt lehet látni. Ugye volt egy hosszú pályatolás mindegyik esetében, több helyszínen, biztos kezdve gyerekházak esetében 2003-2004-től indultak el, tanodába is volt ilyen, és ezeket rendre uniós fejlesztési források támogatták, egészen addig, amíg az ország többi részére meg nem tudtak jelenni. És ami egy nagyon fontos pillanat volt, az a 2017-2018-2019, mert itt volt az, amikor egy uniós programból valójában ez a három szolgáltatás hazai szabályozási környezetben megjelent. Addig egy program volt, ami fontos. Fontos a szakpolitika számára, de valójában egy útmutató volt az, ami finanszírozta őket, egy uniós forrásról szóló útmutató. Ezt követően viszont ez egy olyan szolgáltatás lett, aminek keretei vannak, szabályai vannak, és ezt lehet finanszírozni hazai költségvetésben, ami különösen fontos.
Sörös Iván, a Társadalmi Esélyekért Felelős Helyettes Államtitkárság esélynövelő oktatási és képzési programok főosztálya, osztályvezetője beszélt. folytatásban Szaniszló Lászlót, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjét hallhatják.
A hátránykompenzáció az óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek esélyének növelését, a szociokulturális különbségek csökkentését célozza. A 2H-s és a 3H-s jogállást a gyermekek védelméről és a gyermekügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény szabályozza. A Központi Statisztikai Hivatal diagramján látható, hogy a 3H-s tanulók aránya térségünkben kiemelkedően magas. Elárulom, hogy teljesen hasonló a 2H-s ábra, és ezért hoztam csak az egyiket. Az észak-kelet-magyarországi régió speciális adottságai sajnos a kompetencia mérések eredményében is visszatükröződnek, de egy óvodai konferencián ezeket nem kívánom részletezni. A köznevelés mostani évében az októberi statisztika alapján Magyarországon 324.457 óvodás van, akik közül vármegyénk óvodájában jár 23.876 gyermek, a nyitnikék tagoldával pedig egészen pontosan 132. Ha közöttük vizsgáljuk a hátrányos helyzetet, azt látjuk, hogy az országos szinten a gyermekeknek körülbelül a 9%-a küzd valamilyen szintű hátrányos helyzettel, ez az arány Borsodban viszont csak nem 30%. A tapasztalatok szerint, amit a jelenlévő óvodapedagógusok meg tudnak erősíteni, a szülők elvárásai, igényei pedig nem minden esetben olyanok, amelyek segíthetnék az ő munkájukat, sőt gyakran a tudatos fejlesztés kizárólag az óvodában történik, annak ellenére, hogy a köznevelési törvény szerint a köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. Ebben a törvényben rögzítették azt is, hogy a köznevelés középpontjában elsősorban a gyermek áll, ezért fontos kihangsúlyoznom, hogy most nem statisztikákról és számok javításáról van szó. Most emberi sorsokról és gyermekekről beszélünk. Az a célunk, hogy rajtuk segítsünk, hogy jobb és sikeresebb jövőjük legyen, mint amit remélnek. Ezek a gyerekek áldozatok a saját helyzetükben, akiknek minden segítségre szükségük van. Az ilyen nehézségekkel élő gyermekek a statisztikai adatok alapján jelentősen eltérő szociokulturális környezetben nevelkednek. Ez az eltérő környezet nem csak szegényesebb otthoni környezetet jelent, hanem mindazokat az eltéréseket, amelyeket egyrészt a hátrányos helyzet okoz, másrészt jelenti azokat a tényezőket is, amelyek magát a hátrányos helyzetet teremtették. Az eltérő látás hatásrendszerek jelentősen hatnak a gyermekek fejlődésének alakulására. Az óvodai évek fejlődésének üteme optimális volt-e minden más életszakasznál nagyobb hatást gyakorol az ember személyiségének és kompetenciának fejlődésére. Ezért van óriási jelentősége az óvodai nevelés sikerességének, és ezért tekintjük mi is kiemelt fontosságúnak, hogy a Borsod-Abolcs Zemplén vármegyében lévő óvodapedagógusok megfelelő minőségű és mennyiségű segítséget kaphassanak a miskolci pedagógiai szakmai szolgáltatásaiból. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, hogy ne csak a tanulási problémákat vegyék észre, hanem próbálják azokat is felderíteni, amik jelen lehetnek egy gyermek életében, és amelyet csak lehet segítségükre lenni, még akár a családoknak is. Ez a tevékenység erkölcsi és törvényi kötelességünk is. A köznevelési törvény egyik kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása. Az is egyértelmű, hogy ehhez kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. A Miskolci POK a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról szóló EMMI rendelet szerint segíti a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését és oktatását. Megismerhetjük az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárásokat, módszereket, gyakorlatokat az érintettekkel. Támogatjuk az intézmények hátránykompenzáló gyakorlatát. A pedagógiai szakmai szolgáltatásaink megvalósításakor elsődleges célunk a segítségnyújtás, a támogatás. Alapelv, hogy minden esetben építünk az érintett intézményekkel való együttműködésre, és törekszünk a támogatás folyamatos megújítására. Célunk, hogy az átadott eljárások, módszerek, gyakorlatok beépüljenek a pedagógusok intézmények mindennapi munkájába, és is sikeresen fejleszték a gyermekek képességeit, készségeit, kompetenciáit, annak érdekében, hogy konstruktív életvezetésre képes felnőttek kiváljanak. Az egyik legfontosabb szolgáltatásunk, hogy illetékességi területünkön megszervezzük és koordináljuk a tematikus és a tantárgyhondozó szaktanácsadást. A szaktanácsadói tevékenység megtervezésért elsődlegesen az oktatási hivatal minden év novemberében megnyíló központi igényfelmérőjében adott intézménykérések alapján végezzük a következő naptárévre vonatkozóan. De a nevelési év során e-mailben érkező kéréseket is folyamatosan fogadjuk, amiket a szaktanácsadói szabad kapacitás függvényében teljesítünk. Tekintsünk át az óvodában is igénybe vehető szaktanácsadói területeket. A digitális pedagógiai szakterületen segítjük a tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazását, és a pedagógusokat megismertetjük a digitális technológiák tudatos és etikus használatával. Az intézményfejlesztési szaktanácsadás területén szervezzük és koordináljuk a helyzetelemző és szervezetfejlesztő szaktanácsadást. A pedagógiai értékelés területén megszervezzük a pedagógiai mérési értékelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó és a pedagógiai mérések eredményének feldolgozását követő az intézményfejlesztés támogató szakmai szolgáltatásokat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére nyújtott nevelési folyamat segítése területén közreműködünk a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésében és terjesztésében. Támogatást nyújtunk az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez, a szakértői vélemények értelmezéséhez, a pedagógiai javaslatok elkészítéséhez, a differenciált nevelés-oktatás megvalósításához. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése eredményességének érdekében segítjük az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamatok azonosítását és megvalósulását. Lehetővé tesszük az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismerését. Támogatjuk az intézmények hátránykompenzáló gyakorlatát. A szaktanácsadói támogatások megvalósulásának több lehetősége is van, amelyek közül néhány online is igénybe vehető. Kiemelem még, hogy a szaktanácsadói körében külön óvodapedagógusi és gyógypedagógiai munkacsoportokat szerveztünk, hogy a felmerülő problémákat minél hatékonyabban meg tudjuk oldani. Ajánlom őket és magunkat, forduljanak hozzánk bizalommal. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét, integrációját és tehetséggondozását bázis intézményeink jó gyakorlatai segítik. A látható hangok zeneói programban a gyermeknek lehetősége van az önkifejezésre. A korán kezdett zenei esztétikai foglalkozások a kommunikációs és tanulási készség serkentésével támogatják a felzárkózást. Az erdei óvoda a különböző hátterű gyermekek együttnevelésére, fejlesztésére, differenciálására irányul, és ezen keresztül az esélyegyenlőség biztosítását célozza meg. A mesenap célja a gyermekek személyiségének fejlesztése, alakítása, a pozitív élmények és örömszerzés során a kommunikáció és szakmai együttműködés, a közösségek alakulásának segítése, nyitottság a különböző társadalmi kulturális sokféleségre, a pedagógiai módszertani felkészültség támogatása. A nyugdíjori konfliktuskezelési program a személyiség fejlesztésében, a tanulásszervezésben, kapcsolatteremtésben, a szocializáció elősegítésében, egyéni fejlesztésében alkalmazható módszereket, technikákat, eljárásokat arányt az óvodapedagógusok figyelmébe. A Befogadlak Együtt Lenni Jó program az új óvodások és szüleik befogadását, visszafogadását, az óvoda élet szabályainak elsajátítását segíti elő. A Suli-Buli óvodaiskola átmenet másként egy tábor jellegű tevékenység szervezés egy hetes projekt formájában. És tudnám még sorolni, de egyszerűbb, ha az érdeklődik, utána néznek a lehetőségeknek honlapunk segítségével.
Az elmúlt percekben Szaniszló Lászlót, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjét idéztük. We'll be right back. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb beszámoltunk arról, hogy pénteken reggel 9 órától ingyenes egészségnap várja a miskolciakat a Szent István téren, majd a Pereckék Alapítvány által szervezett a Második Ezer Nap című konferenciáról készült összeállításunkat sugároztuk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!